Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Első Lajos király uralkodása során ugyan fontos reformokat hajtott végre, amelyekkel a kormányzat működését, a nemesek jogait, vagy épp a városok helyzetét akarta rendezni, mégis amikor uralkodásáról beszélünk, mindig előtérbe kerül a külpolitikája. Nem csoda, hiszen a magyar király maximálisan kihasználja az apja által megteremtett stabilitást, és beleveti magát a nemzetközi kapcsolatok forgatagába. Többek között ezért is érdemli ki az utókortól a Grandis, vagyis a nagy melléknevet. Témánk Nagy Lajos bel- és külpolitikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során továbbra is a második Anjou királyunk uralkodásával, vagyis első Lajos vagy Nagy Lajosnak az uralkodásával fogunk foglalkozni. A múlt héten nagyjából csak felvezettük azt, hogy hogyan került ő a trónra, illetve milyen fontosabb belpolitikai intézkedések fűződnek a nevéhez. Amikor Lajos királyról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy részletesen szóljunk a külpolitikai tevékenységéről is. 40 éves uralkodása során, hatni ez volt az uralkodónak az egyik legfontosabb foglalatossága, és Nagy Lajos úgy jelenik meg a történelemkönyvek lapjain, mint az a magyar király, aki megteremti a magyar nagyhatalmat.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Lajos király az Anjou dinasztiának a tagja volt, és az Anjou dinasztia, hát ha jól megnézzük, akkor a második uralkodói dinasztia Magyarországon, az első ilyen uralkodó család, aki irányította 300 éven keresztül Magyarországot, az az Árpád-házi dinasztia volt. Az Árpád-házi királyok sorát Szent István királlyal kezdtük, az államalapító királyunkkal, aki létrehozza koronázásával a keresztény magyar királyságot. István királyba ezen kívül azt a királyt tiszteljük, aki megszervezi a magyar királyságot, azáltal, hogy kiterjeszti az uralkodói hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzve a helyi törzsi vezetőket, illetve megszervezi a közigazgatást a vármegyék létrehozásával. Ezen kívül István király nevéhez fűződik az első írott törvényeknek, az első okleveleknek a kiadása. Ő az, aki az első magyar pénzeket vereti a Kárpát-medencébe, és ezen kívül ő az, aki megszervezi a keresztény magyar egyházat, uralkodása során olyan püspökségeket, illetve érsekségeket hoz létre, és tulajdonképpen létrehoz egy olyan egyházat, amely független volt a német birodalmi egyháztól. István király ezen kívül jelentős külpolitikát is folytat, uralkodása során arra törekedett, hogy a szomszédokkal békés viszonyt ápoljon, elsősorban a német-római birodalommal, illetve a bizánci birodalommal, de a többi szomszéd sem maradt ki ebből a sorból, hiszen István király nagyon helyesen felismeri, hogy a belső átalakítások csak is egy stabil, békés külpolitikai helyzet közepette megoldhatóak. István király viszont nem tudja megnyugtatóan rendezni a trónutódlásnak a kérdését. Imre herceg halála után unokaöccsét, Orszoló Pétert jelöli ki örökösének, amiben rokona Vazul nem tud beletörődni, és ezért István király kénytelen őt ellehetetleníteni a trón elfoglalásától, valamint a fiait száműzni. István király 1038-ban bekövetkező halála után két rövid uralkodás következik, és pedig Első Péternek, valamint Aba Sámuelnek az uralkodása. Első Péter, aki István király után kerül a trónra, nem tud hosszú ideig trónon maradni, türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az ország előkelőit, ezért összeesküvés szőnek ellene is előzik, majd megválasztják uralkodónak Aba Sámuelt. Viszont Aba Sámuel sem tudja megszilárdítani a hatalmát, a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, így Magyarország élére újra Első Péter király kerül. Azonban Péter második uralkodása sem sikerült túlságosan hosszúra, egy újabb összeesküvés, illetve pogánylázadás következtében megint elveszti trónját és hatalmát. A helyzetet Vazulnak a fiai használják ki, akik visszatérnek az országba, és közülük András elfoglalja a magyar trónt Első András néven. András újjászervezi a pogánylázadások által megtépázott egyházat, valamint sikeresen védekezik a német hübéri törekvésekkel szembe, így a 11. század közepén sikeresen megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Saját hatalmának biztosítása érdekében behívja az országba testvérét, Béla herceget, és létrehozza számára a dukátusnak az intézményét, amivel tulajdonképpen megosztják az ország fölötti hatalmat. Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, mintha őt jelölték volna ki trónörökösnek, ezért nem veszi jó néven András királynak azon gesztusát, hogy saját fiát, Salamont megkoronázza királynak, így nem sokára András és Béla között konfliktus bontakozik ki, amelyből Béla kerül ki győztesen, András a harcok során életét veszti. András halála után tehát testvére Első Béla lesz Magyarország királya, de a bajnokként ismert uralkodó rövid ideig tudja irányítani a királyságot, hiszen egy sajnálatos furcsa balesetben életét veszti, és ez lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszaszerezze a koronát. Salamon kibékül unokatestvéreivel, Bélának a gyerekeivel, és közel másfél évtizeden keresztül közösen irányítják a magyar királyságot, Salamon királyként, Géza pedig hercegként. Közösen védelmezik meg az országot a kelet felől érkező támadásokkal szembe, ezen kívül közösen lépnek fel a bizánci birodalom ellen, végül az unokatestvérek között megromlik a viszony, és egy újabb testvérháború alakul ki az Árpádházon belül, amelyből Salamon kerül ki vesztesen, elveszti a hatalmát, trónját, és csak az ország nagyon kis része fölött tudja megőrizni ellenőrzését. Így Magyarország élére Első Géza kerül, akit a rövid uralkodás után testvére Első László követ majd a trónon. László király, vagyis Szent László sikeresen megerősíti, megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét a 11. század vége fele, és pedig azáltal, hogy először is rendezi a Salamon kérdést, és lemondatja rokonát a trónról, így László király, mint törvényes király, és nem mint ellenkirály irányítja az országot. Ezen kívül László királynak a törvényeit szoktuk megemlíteni, mint egy módszert, amivel megszilárdította a magyar királyság helyzetét. Szigorú törvényeivel a magántulajdon tiszteletét szerette volna elérni. Ezen kívül László király jelentős külpolitikát is folytatott, uralkodása során beavatkozott az investitúra harcba, és a pápát támogatta, valamint sor kerül a magyar királyságnak az első terjeszkedésére, László király kiterjesztette a magyar fennhatóságot Horvátországra. László király uralkodása során jelentős egyházpolitikai intézkedéseknek is a tanúi vagyunk. László király hozza létre a zágrábi püspökséget, ők költözteti a biari püspökséget Váradra, valamint ő kezdeményezi István király Imre herceg és Gellér püspöknek a szentjavatását. László király sikeres uralkodása után egy újabb pozitív uralkodás következik. László halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére. Kálmán, akit csak könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, folytatja nagybátyjának a bölcspolitikáját, és pedig azáltal, hogy tovább folytatja a terjeszkedést, és kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Ugyanakkor enyhíti László királynak a törvényeit Kálmán király, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték már a céljukat, és a magántulajdon helyzete megszilárdult Magyarországon. Kálmán király uralkodása során szembe kellett nézzen testvérével, Álmos herceggel, aki nem tudott belenyugodni abba, hogy nem ő lett Magyarország uralkodója, és aki többször is összeesküvést kezdeményezett testvérével szembe. Végül Kálmán király a helyzetet úgy oldotta meg, hogy Álmos herceget és annak fiát, Bélát megvakítatta. Könyves Kálmán sikeres uralkodását követően fia II. István kerül Magyarország élére, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, viszont másfél évtizedes uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik. És amikor II. István gyerektelenül halt meg, akkor Magyarország élére az álmosság kerül, II. Vak Béla lép Magyarország élére. Béla megszilárdítja királyi hatalomnak a helyzetét, úgyhogy fizikailag megsemmisíti a belső ellenzéket, majd egy évtizedes uralkodás után egy erős, stabil királyságot ad át fiának, II. Gézának. II. Géza uralkodása során a magyar királyság 12. század közepén a térség egyik jelentős hatalmának számított, olyan hatalomnak, amellyel a francia királyság is érdemesnek találta fenntartani a kapcsolatot. Ez a belső szilárdság azonban véget ér akkor, amikor Géza szembe kerül a bizánci birodalommal, hiszen az elhúzódó háború végül is felörli az ország erőforrásait, és a bizánciak támogatásával megjelennek a trónkövetelők Géza testvéreinek személyébe. Így, amikor Géza váratlanul meghalt, akkor az ország helyzete egyáltalán nem mondható stabilnak. Géza halálát követően fia III. István lép Magyarország trónjára, aki csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni trónját az ellenkirályként uralkodó II. László, illetve IV. Istvánnal szembe. De végül III. István sikeresen visszaszerzi a trónját, és lezárja a bizánci háborúkat, igaz, hogy jelentős területi engedményeket kell tegyen a görög birodalom számára. III. István váratlan halála után testvére III. Béla kerül Magyarország élére, aki a 12. század legjelentősebb magyar királya, és ezen kívül az Árpád-házi királyok között is előkelő helyen szoktuk őt emlegetni. III. Béla magával hozva azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett, nagy gondot fordít az írásbeliségre, és uralkodása során szervezik meg a kancelláriát, ezen kívül támogatja a hiteles helyeknek a ködését. Egyházpolitikai szempontból ő az, aki kezdeményezi László királynak a szentjavatását, és külpolitikai szempontból is próbálja követni példaképét azáltal, hogy megpróbálja kiterjeszteni a magyar királyság határait, viszont a Halics ellen indított háborúi nem hoznak hosszú távú sikert. Viszont annál nagyobb sikert eredményez a Bizánc ellen folytatott háborúja, sikeresen visszaszerzi az elődje által elvesztett területeket. Így, amikor III. Béla a 12. század végén meghal, egy erős, stabil királyságot hagy utódára, Imre királyra. Viszont Imre király ezt a stabilitást nem tudja megőrizni. Ez nem feltétlenül az ő hibája volt. Imre király szembe kerül testvérével, András herceggel, aki megpróbálja elragadni tőle a hatalmat, és a belső harcokból ugyan Imre kerül ki győztesen, de a konfliktus felörli a királyságnak az erejét. Így Imre váratlan halála, valamint fiának, III. Lászlónak is a névleges uralkodása után II. András kezébe kerül a királyi hatalom. II. András hosszú uralkodása inkább konfliktusokkal van tele, mint sikerekkel. A magyar király gazdaságpolitikája, a birtokoknak az eladományozása végül a királyi hatalomnak a szilárdságát ássa alá. Az országban jelentős konfliktusok alakultak ki, például ekkor következik be Gertrudis királynőnek a meggyilkolása, valamint András és Béla herceg között jelentős ellentétek voltak, és ezen kívül András királynak a meggondolatlan, rengeteg pénzbe kerülő külpolitikája sem segítette a magyar királyságnak a helyzetét. Viszont András király uralkodása során kerül kibocsátásra az aranybulla, amely a szerviensek, vagyis a nemeseknek a jogait biztosítja, valamint az Andreanum, amely az erdélyi szászoknak a kiváltságait szögezte le. András halála után fia IV. Béla kerül Magyarország élére, aki azonban elképzeléseit nem igazán tudja megvalósítani. A kelet felől érkező mongol támadás derékba töri elképzeléseit, és elpusztítja az ország jelentős részét, így IV. Béla uralkodása során az ország újjáépítésére kell koncentráljon. Ezt a feladatot viszont sikerrel teljesíti, ezért méltó módon emlegetjük őt második honalapítóként. IV. Béla halála után egy újabb rövid uralkodás, 5. Istvánnak a csaknem két éves uralkodása következik, amely során már megmutatkoznak a magyar királyság belső problémái. A király halálában jelentős szerepet játszik az, hogy egyik megerősödött főúr a politikai banditizmus módszereihez folyamodva elfogja László herceget, és amikor a helyzetet nem tudja megoldani, akkor István király meghal. 5. István király halála után fia, a kiskorú 4. László kerül Magyarország élére, akinek az uralkodása során az ország az anarchia felé sodródik, hiszen a király nem tudja háttérbe szorítani a különböző főúri csoportokat, bárói csoportokat, akik jelentős birtokokkal, várakkal, magánhadseregekkel rendelkeztek. Így 4. László a kúnok között próbál vigasztalást találni erre a helyzetre, és kún szokásokat vesz fel, ezért emlegetjük őt Kun Lászlóként is. László halála után 3. András következik a magyar trónon, aki az elődje uralkodása alatt már felsorolt problémákkal kellett szembenézzen. 3. András sem tud egy tartós megoldást találni a különböző főurak, főúri csoportoknak a hatalmának a korlátozására, és amikor 1301-ben meghal, akkor vele kihal az Árpádház. 3. András halálát követően többen is igényt tartanak a magyar trónra, és rövid ideig a cseh Vencel szerzi meg a magyar királyi koronát, viszont ő csak névlege Magyarország királya, gyakorlatban az ország nagyon kis területére terjed ki az ellenőrzése. Vencel lemondása után a bajor Otto lép Magyarország trónjára, viszont ő sem tudja megszilárdítani az országban hatalmát, és alig másfél év uralkodás után kénytelen távozni az országból. Így végül a korona az Anjou házból származó Károly Robert fejére kerül, aki a 3-szor megkoronázott király, és akinek végül sikerül megerősíteni a királyi hatalmat Magyarországon, azáltal, hogy legyőzi az oligarchákat, a kis királyokat, majd jelentős reformokat hajt végre, amellyel a királyi hatalomnak a helyzetét és a királyi hatalomnak a jövedelmeit növelni tudja. Ezen kívül Károly királynak az előrelátó külpolitikája is stabil helyzetbe hozza Magyarországot, így amikor 1342-ben első Károly vagy Károly Robert meghal, akkor egy stabil királyi hatalmat ad át a fiának, a Lajosnak. És Lajos király uralkodásának első részéről, vagy első aspektusairól beszéltünk a múlt heti műsorunkban. Láthattuk azt, hogy hogyan szerzi meg a hatalmat, hogyan foglalja el Magyarország trónját. Megnéztük, hogy melyek voltak a legjelentősebb belpolitikai intézkedései. Említettük az általa végrehajtott kancelláriai reformot. Említettük azt, hogy megváltoztatja az ország bíró intézményének a szerepkörét, valamint növeli a tárnokmester bírói szerepkörét. Ezen kívül elkezdtünk beszélni a Lajos király által bevezetett 1351-es törvényekről, amelyeket a nemesek kérésére vezetett be, és amelyben megerősítette az aranybullának a rendelkezéseit, egy kivétellel, és pedig nem engedélyezte a nemeseknek a szabad végrendelkezési jogát, így tulajdonképpen bevezeti azt, amit az ősiség törvényének nevezünk. Ezen kívül az 1351-es törvények elrendelték a kilencet beszedését, valamint tulajdonképpen létrehozták az egységes nemesi szabadságnak az elvét. A múlt heti műsorunkban nem sikerült teljes mértékben befejezni az 1351-es törvények tárgyalását, ezért itt megragadnám az alkalmat, hogy ezt egy kicsit kiegészítsem. Az 1351-es évi dekrétum egy másik cikkeje a földesúri bíráskodást törvényesíteni. Arra törekedett, hogy eltiltsa azt a széles körben érvényesülő gyakorlatot, hogy a birtokosok mások jobbágyait, ha azok különböző okokból földjére léptek, bírói székük elé hozzák és elítéljék. Ezzel szemben azt tartotta kívánatosnak a törvény, hogyha a jobbágyok nyilvánvalóan sebet, sérülést, emberülést, gyújtogatást és más ehhez hasonló szörnyűségeket követnek el, akkor az ítéletet és megfelelő igazságot minden jobbágy ura előtt keresse. Ez tulajdonképpen az úri szék, vagyis a földesúri bíráskodás intézményének törvénybe foglalását jelentette. 1328-ban született az első királyi felhatalmazás, amely úri szék tartását engedélyezte. Károly Robert Szepesin megyei nemeseknek elrendelte, hogy jobbágyok felett csak saját földesúrok ítélkezhet. Sajátos módon a jobbágy feletti földesúri bíráskodást már 1331-ben az országrégi szokásának nevezték, de 1378-ig a földesúri bírói jogot még a királyi kiváltság gyanánt is adományozták, amely a jog kialakulatlanságát mutatja. Az 1351-es évi törvényben a földbirtokosok, köztük a köznemesek, nem csupán a kisebb ügyekben nyerték el a bíráskodás jogát a jobbágyaik felett, hanem az úgynevezett közbüntettek ügyében is. Ezek az ügyek 1328-ban még nem tartoztak az úri szék hatáskörébe. Ebben az időben vette kezdetét a pallós jog adományozása is. Az első írásbeli kiváltságot 1341-ben kapta Károly Robert egyik hűséges várnagya. E jogbirtokos a saját földjén minden közbüntettet elítélhetett és kivégeztethetett. Ez a törvénycikk ebben a formában azonban nem valósult meg. Kisebb nemesek jobbágyai felett a nemesi megye a szolgabírák ítéltek, utóbb pedig úri széket is csak a pallós joggal rendelkező nagybirtokosok tarthattak. Az 1351-es törvények az egyház számára kedvezőtlen cikkelyeket tartalmaztak. Eltiltotta az egyháziakat attól, hogy a velük perben álló nemesek ellen per alatt egyházi fenyítést alkalmazzanak, és a kiközösítés eszközét alkalmazzák. Ugyanakkor megszigorította az egyház birtokjogának igazolását. Eszerint egyházi birtokjog megállapítására a közönséges vizsgálati levelek nem voltak elegendőek. Ilyen tárgykörben csak a király, a királyné vagy a királyt helyettesítő bírák adhattak ki kiváltságlevelet. Az 1351. évi törvény jól tükrözte azt, hogy a köznemesség immár nem elégedett meg az 1222. évi aranybullába foglalt szabadságjogokkal, hanem újabb kiváltságokat biztosított magának. És annak ellenére, hogy ezeknek a cikkelyeknek egy része csak papíron maradt, kifejezésre juttatta a köznemesség szervezettségének erősödését, egységes társadalmi csoportként való fellépését. Ezért az 1351. évi törvény mértföldkő a jogilag egységesülő köznemesség rendé válásának útján.
Történész úr hogyan támogatta a második Anzsú királyunk a városok fejlődését, legyen ez a következő kérdése a mai kőbezárt múltunknak.
Ez a király és apja nagyon szerették a magyarországi városokat, és felemelték őket, és javították állapotukat, írta egy korabeli krónika. Az Anzsú királyok és a városok jó kapcsolata az 1310-es években kezdődött, amikor a városok fegyveres segítséget nyújtottak Károly Robertnek a tartományurak elleni harchoz. A szepességiek, Aba Amadé, a debreceniek pedig Borsakopac ellenébe támogatták Károlyt. Nem véletlen, hogy az uralkodó egy-egy oligarcha leverését követően kiváltságokat biztosított az adott tartomány városai számára. Kán László 1315. évi halálát követően Károly Robert 1316-ban városi kiváltságokat adott a kolozsvári hospeszeknek, akik javaik és személyük kockáztatásával hűségesen kitartottak az uralkodó mellett ellenfeleivel szembe. Kolozsvár a városi kiváltságok, mint például a szabad bíró és plébános választás mellett Erdély területére szóló vámmentességet is kapott. Miután Károly Robert sikerrel harcolt a kőszegiek ellen, 1317-ben megerősítette a soproni polgárok kiváltságait. A király indoklásként a soproni polgárok iránta kinyilvánított hűségét említette. Tartományúrak elleni jó szolgálatok olykor még évtizedekkel később is feltűntek az oklevelekben. Első Lajos például 1361-ben Debrecennek adományozott kiváltságokat a polgárok egykor Károly királynak tett hűséges szolgálataival indokolta meg. A politikai szempontokon túl a városok a királynak gazdasági támaszt is jelentettek. Adóztak egy összegbe, és katonákat is adtak számára. Az Anzsú királyok előrelátó és türelmes módon engedték boldogulni a városokat, és ehhez segítséget is nyújtottak. Bártfa például 1320-ban telepítési kiváltságot nyert. Károly Robert számos település hospeszeinek biztosított vámmentességet, így Zsolnának, Nagymarosnak, Pozsonynak. A király megkülönböztetett figyelemmel kísérte a bányavárosok sorsát. Az Erdély Aranyos bányának kiváltságokat adott Körmönc bánya pedig Károly Robert alapításának köszönhette létezését. A legfejlettebb magyarországi városok joga szolgált mintául a feltörekvő települések számára. Így például a budai városi jogot nyerte el Károly Robert alatt Nagymaros, Széchenyi, Rimaszombat, korpora jogát Lipcse, Pelsőc, Csetnek és Turott-Szentmárton, Sopronét, Kőszeg, Semelc bányáit pedig Szomolnok. A Károly Robert által megalapozott várospolitikát folytatta Első Lajos. Városi kiváltságokat adományozott például Podolinnak, Kassának, Debrecennek. A bányavárosok közül újra biztosította bányászati szabadságait Nagybányának, és a bányavárosok közé emelte az erdélyi Zalatnát. A privilégiumok hozzájárultak a városok lakosságának gyarapodásához. Sárvár kiváltság levelében például előírta, hogy a földesurak ne akadályozzák a jobbágyok városba költözését. Egy 1370-ben kelt oklevelében engedélyezte a jobbágyok beköltözését Kolozsvárra, illetve Tordára. Lajos király azonban legtöbbször továbbra is kereskedelmi kiváltságokat adományozott. A király például Nagyszeben kereskedőinek 1351-ben vámfizetés ellenében az ország területén szabad közlekedés biztosított, 1367-ben pedig Buda kereskedelmi kiváltságait adományozta a városnak. Ez szabad kereskedelmet biztosított számukra Magyarország a szomszédos országok nagyvárosai felé, és még Buda áramegállító joga sem volt érvényes velük szembe. Ezek a kiváltságok azt jelzik, hogy a városok főleg kereskedelemmel foglalkozó lakóhelyei voltak. Lajos király alatt számos város áramegállító jogot nyert, így például Kassa és Brassó. Nem egy esetben mezővárosok kaptak városi kiváltságot, mint Kapronca vagy Modor. Ezek a fejlettebb városok jogrendjét vették át. Kapronca az Ágrábét, Modor pedig ügyeiben Nagyszombathoz és Pozsonyhoz fellebbeszetett. Zsolna anyavárosa viszont a sziléziai Tessen volt, de Lajos alatt, hogy ne idegen ország városához igazodjék, korpora jogát vette át. A magyarországi városok ugyanakkor Lajos király uralkodása alatt betagozottak a feudális rendbe. Bártfa városa például ugyanúgy pallósogot nyert el Első Lajostól, mint 1341 után a nagybirtokosok. Ebben az időszakban egyre inkább elterjedt a városok címer használata is, aminek első nyomait talán még a 13. század első harmadában figyelhetünk meg. Városi címert Magyarországon legkorábban a városfejlődés élen járó Esztergom és Buda alkalmazhatott. Mivel Tata címerében anzsúli idiom található, feltételezhető, hogy ennek a városnak a címere anzsúkori eredetű. Az első ismert magyarországi városi címer adományozás feltételezés szerint 1365-ben, tehát Lajos király korába történt, és Temesvárt illette meg. Temesvár lángokádó, aranysárkányt ábrázoló címert kapott. A következő címert 1369-ben Kassa nyerte el, ez az első ránk maradt városi címeres levél, amely még csak szavakkal írta le, de képileg nem ábrázolta a címert. Kassa címerében viszont a három lilium Lajos király címeréből származott. Király éberen vigyázott a saját uralma alatti városokra. A lajoskori formuláskönyv fiktív városi levél formájában fogalmazza meg azt az alapelvet, egyetlen egy királyi vagy királynéi városra legyen alávetve bármely várnagy hatalmának. A királyi város hasonló elbírálásban részesült, mint a várnagytól kapott nemesség, illetve a nemesi megye. Az 1370-es években megszaporodtak Lajos városbaráti intézkedései. Ekkor a tűzvészt szenvedett Pozsony több kivált is részesült. Király mentesítette a pozsonyi polgárokat a 9-ed, illetve az élelmiszer szállítmányaik után a 30-at fizetése alól. Arról is értesülünk, hogy a király saját kamrájából egyenlítette ki a kárt szenvedett kassaiak vesztességeit. 1374-ben a király Eperjesnek adományozott kiváltságokat, ez a város elnyerte Buda kereskedelmi szabadságát, majd 1376-ban a király Bártfát Buda és Kassa mellé a királyok városok sorába emelte. Lajos városokat támogató politikájának egyik legmaradandóbb eredménye, hogy a városok fölé országos főbíróságot állított. A tárnokmester korábban is ítélt egy-egy város felett, de ezt a jogot királyi megbízás alapján eddig több tisztségviselői is gyakorolta. 1378-ban viszont a városbíróságot a tárnokmester kapta meg, aki ezzel a reformmal minden királyi város bírája lett. Tárnokmester polgári bírótársakra támaszkodhatott, és feltehetően külön városi jog szerint ítélkezett. Ez az intézkedés méltó befejezése volt Lajos várospártoló politikájának.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk mai harmadik részében beszéljünk arról a hallgatóknak, hogy melyik volt Lajos király uralkodásának első külpolitikai kihívása.
Első Lajos uralkodásának első külpolitikai kihívását a nápolyi ügyek jelentették. Ugyanis 1343 elején elhunyt Robert nápolyi király, akivel Károly Robert 1333-ban megegyezett Robert unokájának, Johannának és Károly Robert fiának, Andrásnak az eljegyzéséről, valamint arról, hogy egy családi kötelék révén András nápolyi trónjára kerül. Robert király nem tartotta magát az egyezményhez, hanem halála előtt egyedül Johannát nyilvánította örökösének. Johanna és András ugyan házasságot kötött, de míg Johanna a királynő címet viselte, András továbbra is megmaradt az 1333 óta elnyert kalabriai herceg méltóságában. Lajos király közvetlenül Robert király halálát követően követett küldött a pápához, öccse megkoronázása ügyében, maga pedig Luxemburgi Károly Morva uralkodót kereste fel, és András érdekében kérte közbejárását a pápánál. Károly Robert özvegye, Erzsébet anyakirályné, kisebbik fia érdekében 1343-ba útra kelt Nápolyba. Források szerint temérdek pénzt, 27 ezer márka tiszta ezüstöt és 17 ezer márka aranyat vitt magával, majd Lajos még utána küldött 4 ezer márka aranyat. Az Avignonba küldött ezüsttel együtt óriási mennyiségű nemes fém került így Nyugat-Európába, András híveinek megnyugtalmazására és az ellentábor megvesztegedésére. Ennek következtében 1344-ben véget ért a hosszabb ideig tartó aranyválság, és kezdett visszaállni az arany és az ezüst hagyományos értékarányának egyensúlya. Erzsébet anyakirályné nem is fukarkodott a rábízók kincsekkel, de látnia kellett Nápolyban, hogy Johanna nem adja meg a királyt megillető tiszteletet Andrásnak, valamint András támogatóinak száma is meglehetősen csekély. Közben Avignonba a pápa udvarban is eredménytelenül tárgyaltak a magyar király követei. Így Erzsébet 1344-ben eredmények nélkül tért vissza Nápolyból. Végül a temérdek pénz, valamint a gyakori avignoni követjárások hatására 6. Kelemen pápa hajlandónak mutatkozott arra, hogy elrendelje András megkoronázását. De még ezzel a lépéssel sem lett volna András nápolyi egyeduralkodója, mert a pápa csak arra adott engedélyt, hogy András, mint Johanna férjét a királynővel együtt koronázzák meg, és ennek időpont 1345. szeptemberére tűzte ki. Pápának a magyarországi Anzsuk nápolyi trónigényét elutasító álláspontját két körülmény magyarázza. Egyrészt nem nézte jó szemmel, hogy az Anzsuk magyarországi ága Itáliára is kiterjessze hatalmát, Dél- és Közép-Európában igen nagy befolyáshoz jusson. Másrészt az Avignonba székelő pápának tekintettel kellett lennie a francia király a 6. Fülöp álláspontjára is, aki közeli rokonságba állt a nápolyi Anzsukkal, hiszen Fülöp testvére volt Johann Anya. András megkoronázására azonban már nem került sor, mert a 18 éves ifjú herceget 1345. szeptember 18-án éjjel a Versailles-ban megfojtották. A gyilkosságot a nápolyi udvar Johanna barát kegyencei készítették elő, és arról az egyébként Andrástól éppen gyereket váró Johanna is tudott. A merénylet hátterében elsősorban 6. Fülöp francia király másik testvére, Katalin címzetes konstantinápolyi császárnő állt, aki saját fiait látta volna szívesebben Nápoly trónján. Johanna 1345 karácsonyán világra hozta gyermekét, akit Martel Károlynak nevezett el. Az 1346. év a diplomáciai csatározások jegyében telt el. A Magyarországra küldött pápai követség azt próbálta elfogadtatni, hogy az éppen megszületett Martel Károlyt minősítsék a nápolyi trón örökösévé. Lajos is követséget menesztett Avignonba, és követelte, hogy András gyilkosait a pápa fossza meg a nápolyi trónra támasztott igényeiktől, beleértve illetve magát Johannát, Katalin fiait, valamint Károly durazói herceget, és őt tekintse a pápára visszaszállott nápolyi hübér jogos várományosának. Hatodik Kelemen válaszában nem zárkozott el a bűnösök megbüntetésétől, de úgy vélte, hogy amíg Johanna bűnrészességét nem látja igazoltnak, addig nem mozdítja el a nápolyi királyság éléről. A pápa 1346. februárjában kiadott bullájába ugyan kiátkozta a gyilkosságban résztvevőket, akiket durazói Károly közreműködésével ki is végeztek, de a merénylet értelmi szerzői sértetetlenek maradtak. Miután Lajos király látta, hogy igényének diplomáciai úton nem képes érvényt szerezni, fegyveres akció előkészítésével kezdett. A francia királyra támaszkodó pápa ellen 4. Lajos német császárral, valamint 3. Edvárd angol királlyal lépett szövetségre. Lajos háborús előkészületeit nem zavarta meg a Velencével szembe 1346-ban Záránál elszenvedett katonai kudarc sem. Készültek a várható magyar támadásra Nápolyban is. Az addig megosztott nápolyi anzsúk összefogtak, Károly durazói hercegnek, aki nemrég még maga hívt Lajos királyt Nápolyba, trónörökösi címet érő kalabriai hercegséget adtak. Hamarosan azonban Johanna mégis saját fiát, Marter Károlyt minősítette örökösének, és a csecsemőre ruházta a kalabriai hercegséget, durazói Károly lányát pedig a csecsemő trónörökössel jegyezték el. Közben 6. Kelemen pápa diplomáciai úton próbálta akadályozni a Nápoly megtámadására készülő magyar királyt. Lajos első nápolyi hadjáratára 1347. júniusában került sor. Az Itáliába érkezett magyar csapatok felmentették a durazói Károly által ostromolt magyar barát Aquila várát. Nyáron és ősszel kisebb magyar egységek érkeztek a nápolyi királyság területére, november elején pedig Kilétfi Miklós Nándor, majd a hónap közepén Lajos király indult Nápolyba. Uralkodó Stájerországon Udinén, Bolognán át Kalácsonyra élt Aquilába. Míg Lajos Nápoly felé tartott, Johanna házasságra lépett unokatestvérével, Katalin császárnő fiával, Lajos tarantói herceggel. A friss házasok, amint hírét vették, hogy a magyar király a nápolyi királyság földjére lépett, és hadai Kápuánál megfutamították a nápolyi sereget, előbb Marseille-ba, majd Avignonba menekültek. Közben Lajos király előbb Beneventóba fogadta Nápoly hódoló küldöttségét, majd tovább vonult Aversába. A magyar király ide hivatta a nápolyi anzsú hercegeket és valamennyiüket durazói Károllyal az élen bíróság elé állította. Az ítélőszék durazói Károlyt halálra ítélte, és Lajos ki is végeztette őt, míg a többi anzsú herceget Tuszként Magyarországra küldte. Magyarországra került a kisgyerek Marter Károly is, aki azonban néhány hónappal később 1348 nyarán meghalt. 1348 februárjában a magyar király bevonult Nápolyba, és felvette uralkodói titulusai közé Szicília és Jeruzsálem királya, Apulia hercegé és Kápua fejedelme címeket. Lajos nápolyi berendezkedése nem sértette meg a nápolyi királyság jogrendjét, főméltóságokat itáliai hívei közül állította, de a várakba magyar lovagokat és német zsoldosokat küldött. 1348 tavaszán Nápolyt is elérte a keletről behúzott pestis járvány, és Lajos király ezért sietve elhagyta friss hódítása szinterét. Nápolyi helytartóul Wolfhard Ulrich német zsoldos vezért állította. Viszont alig, hogy távozott Lajos Itáliából, nápolyi uralma összeomlott. Már 1348 júniusában elveszett Nápoly városa, majd a magyar csapatok sorra szorultak ki a várakból is. A nyár folyamán pedig 6. Kelemen pápa királyi címet adományozott Johanna férjének, Tarantói Lajosnak, aki Johannával együtt szeptemberben visszatért Nápolyba. A nápolyi királyság teljes elvesztésének megakadályozására az év vége felé Lackvi István erdélyi vajda vezetésével sereg indult Magyarországról, az Adriai tenger keleti partvidékére szorult magyar csapatok megsegítésére. Lackvi serege kezdetben sikereket ért el, 1349 júniusában Aversa és Nápoly között legyőzte Tarantói Lajos csapatait, majd Magyarország és nápolyi pápai közvetítéssel egyéves fegyverszünetet kötött. Közben a magyar király nápolyi pozícióit gyengítette a német zsoldosok lázadása, így ismét a diplomáciai megoldás került előtérbe. Amikor Lackvi ügyei jól álltak a nápolyi királyságban, akkor a pápa engedékenynek bizonyult, és nem tartotta kizártnak, hogy Lajos öccse István kapja meg Nápolyt, ha házasságra lép Johanna húgával, aki végzett durazói Károly özvegyével. Ám amikor Lackvi helyzete rosszabbra fordult, a terv lekerült a napirendről. Ezért Lajos újra a fegyverekhez nyúlt. Második nápolyi hadjáratát, amelybe személyesen részt vett, 1350 áprilisában indította el. Mivel Velence szabad utat biztosított számára a tengeren, így ezt az utat választotta. Az az Adriai tengerpartján levő városok hódoltatása során a király két alkalommal is megsebesült, Canossa, valamint Aversa ostrománál. A Nápoly felé közeledő magyar had hírére Johanna és férje ismét elmenekült a városból, de Lajos ezúttal nem vonult be Nápolyba. Itáliában még egy kísérletet tett, hogy házassági kötelék segítségével biztosítsa magának a nápolyi trónt. Tárgyalni kezdett Durazzói Károly özvegyével, hogy elnyerje a kezét, és így kerüljön közelebb a hűn áhítozott célhoz. A házassági terv azonban meghiúsult, ráadásul Nápoly népe is lázongott a magyar uralom ellen. Lajos Lackfi András kinevezte helytartónak, zarándok utat tett Rómába, majd szárazföldi úton visszatért Magyarországra. Az 1350. év végén pápai közvetítéssel újabb fegyverszünet jött létre Lajos király és Johanna királynő között. A fegyverszünetet az 1352-ben megkötött béke követte. Lajos csak ekkor vonta vissza csapatait a nápolyi királyság területéről. Nápolyi híveinek sértetlenséget biztosított, ő is elbocsájtotta a Tuszként Magyarországon tartott Anjou hercegeket. Tudomásul vette, hogy a pápa a nápolyi királyság uráhul Johannát ismerte el, de trónigényéről továbbra sem mondott le. Minden esetre az 1350. évi hadjárat gyors lezárulása, az 1352. évi béke hallgatólagos lemondást jelentett Lajos részéről nápolyi uralmi igényekről. Két költséges háború után tudatosult benne, hogy a magyarországi Anjouk a pápai hatalom ellenébe nem juthattak a nápolyi trónra.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során Lajos király uralkodásának néhány aspektusát érintettük, befejeztük a beszámolót az 1351. törvényekről, és láthattuk, hogy ezekben a törvényekben a nemesek újabb kiváltságokhoz jutottak, például ekkor jött létre az Ulisszéknek az intézménye, amely lehetőséget biztosította a nemeseknek, hogy jobbágyaik fölött bíráskodjanak, valamint beszéltünk a pallós jog kiváltságának a megszerezhetőségéről is, és láthattuk azt, hogy elvileg ezzel a nemesek jelentős része rendelkezett, de tulajdonképpen csak a nagybirtokosok tudták gyakorolni. Ezen kívül beszéltünk Lajos király várospártoló politikájáról. Lajos király uralkodása alatt, akárcsak Károly Robert uralkodása alatt a városok kitüntetett figyelmet érveztek az uralkodó részéről, és láthattuk azt, hogy Lajos király különböző kiváltságokat adományozott a magyarországi városoknak, ezzel is segítve hosszú távú fejlődésüket. Beszéltünk a magyar király legjelentősebb külpolitikai tevékenységéről, és pedig a nápolyi háborúkról, amelyek névlegesen András hercegnek a meggyilkolását akarták megbosszulni, de amelyek során tulajdonképpen Lajos király a nápolyi trónt akarta megszerezni saját maga részére. A következő műsorunkban tovább fogunk beszélni Lajos király külpolitikai tevékenységéről, hiszen a magyar király ezen a téren élénk tevékenységet folytatott 40 éves uralkodása alatt.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.